nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most a Három Kívánság című televíziós kívánságműsorról beszélgetünk. Dévényi Tibor 16 éven át látható műsorában kamaszkorú gyermekek találkozhattak kedvenceikkel. A műsor első felében Dévényi Tiborral idézzük fel a sorozat kulisszatitkait. Téged kezdetben úgy tudom, hogy kvázi kinevettek ezzel az ötlettel, nem?
Igen, hát amikor azt mondták, hogy gyakorlatilag kéne egy gyerekkívánság műsor, de ne olyan legyen, mint a Önök kérték. Hát ezt mondtam, hogy elég nehéz lesz, mondtam, de spekulálunk. És akkor otthon jött a spekula, és egy éjszaka berobbant az ötlet, hogy mi volna, hogyha fantasztikus vágyakat teljesítenénk, és akiktől kérjük, azok ott lennének a helyszínen. Hát ezt leírtam, és akkor például focizna Maradónával, kezet fogna az amerikai elnökkel, táncolni John Travoltával, ezt beadtam.
De miért nevettek ki? Nem hitték
ezért. Ezért nevettek ki. Hát ezekkel, hát hogy tudok menni? Hát a végén az igazság ki is derült, hogy a vitrajték ez a mindenki azt mondta, úristen, te kell, sikerült, ezek ott voltál, igen. Szóval...
Ilyen nagy meglepetést keltett vitrajék körében is.
Mindenhol meglepetést keltett, és hát nekem a legnagyobb pont az amerikai elnök, hogy nem tudják, hogy ilyen műsor van, elmondják. Tehát mondom, milyen jó lett volna az ember, akkor ott találja ki.
Bush 89-ben az azt mondta neked ott a felvételem, vagy a kisgyereknek azt mondta, hogy majd hazamegyek, és elmondom, hogy milyen jó műsor van a magyarok. Te Tibi bácsi, te mibe bíztál? Milyen képességed vagy? Neked sikerül, ami vitrajéknak nem?
Igen. Én abba bíztam, hogy a gyerek az egy nagyon-nagyon nagy fegyver, és a legnagyobb fegyver, ezt te mint szerkesztő is tudod, a jó ötlet. Tehát ha jó ötlet, akkor használják, hogy most oda menj és kadd egy barackot, de mindig kellett valami jó ötletet kitalálni. Mondok magyar példát, hogy például egy kislány a Rómeó és Júliában a Júlia akart lenni, és Mácsaiék játszotta éppen a Rómeót, hogy hozzam össze vele elmondanemet az iskolába. Hát ez ugye eddig ez semmi. És akkor kitaláltam, hogy a Mácsait egy nagy darus kocsi fölemeli, mert a kislány a 7. emeleten lakott, fölemelték, beöltözve reneszánsz ruhába, bekopogott, kislány kinyitotta az ablakot, és azt mondta Mácsai, de csitt, mély fény tör át az ablakon, napkelte és napja Júlia, és mindenki. Ez ötlet. Megnézték, tetszett, felnőtt is szívesen nézte, ha csak röhögcselt is rajta, akkor is megnézték.
De te miben reménykedtél, hogy hogy jutsz majd el a Maradónáig? Hogy jutsz el a teléig?
Tehát... Hát igen, igen, ezt mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy ez hogy. Erre mindig van egy 7. érzékem. Talán elmondtam, hogy mit tudom, az Amerika elnököt hogy sikerült megszerezni, ugye? Azért ez egy nagy truváj volt. Úgy sikerült, hogy nagyon jóba voltam Mark Palmerrel, az akkori nagykövettel. Hogy vele hogy ismerkedtem, tehát ez egy ilyen kis lépcső, hogy a Aszrál nagykövetség karácsonyi partiján ott voltunk, ott volt a Mark Palmer is, és én a technikusommal, és hát mondták az ünnep, én diszkóztam, mert láttak engem Balatonon, hogy jöjjek el a követség, nagyon kedvesek voltak. Na de, ugye hát akkor most jöjjön akkor a produkció, vagy valami. És akkor ott, ahogy üldögéltünk, beszélgettünk, mondom, gyerekek, nekem rossz a lábam, ott a svéd asztal. Amire én odaérek a svéd asztalhoz, lemegy egy háromrészes magyar film, mondom. Ezért arra kélek benneteket, mondom a technikusom, te menj az italokhoz, egy szimpatikus házaspár, mondom, te a lánynak menj a szendvicsékért, te ezt ott, és akkor háromra, és akkor mondta az asztrál nagykövet, Happy New Year, és mindenki a svéd asztalra, hát én leültem, már ott volt minden, képzeld el, összeszedték, hogy na mondom, nagyon jó, tényleg, hát isteni, mondom, te mivel fog foglalkozol. Szóval én vagyok az amerikai nagykövet, mondta. És itt jelölt a Mark Palmer. És akkor jöttek egymásra a kis téglák, jön az amerikai elnök, fölhívta Mark, lehetne. Hát azt mondja, ne haragudjál, ez nekem az kint föl a helyi házba mondják meg, hogy mi a helyzet, mondja. De hát te, ha barátom vagy, én beírom ötletnek, aztán ami történik, történik. két nap múlva hívva Márpel, te, haraptak rá, azt mondták, ez nagyon jó a dolog, és elkezdték szervezni a dolgot, fordult a kocka, ők telefonáltak állandóan, ugye időeltolódás miatt állandóan éjjel egy kocsongott a telefon, kérdez a feleségem, ki az? Mondom, nem érdekes, a Fehérháztól van, nem mondom, velük kell beszélnem, és akkor ott a magyar referensnek elmondtam, és akkor lenyomozták, kik a szülők, milyen ajándékot fog a gyerek átadni, és így létrejött Bush Amerika elnöke random, ugye? A balatoni diszkótól kezdve, hogy jutott idáig, szerencse, és újságírói truváj, mert azért tudod, hogy nagyon jó, hogy egy újságírónak mindig egy kicsit szemtelennek, rámenősnek kell lenni.
Mert ez megvolt az az
élelmesség. Ez megvolt. Hát megvolt, erre megint a legjobb példa, hogy a Carreras és Domingo, a két híres énekes itt volt, és egy kislány nekik akart énekelni, és velük énekelni. Fölhívtam a menedzsment, úgy elhajtottak, mint a fene. Jó, mondom, hol lesz a sajtótájékoztató? A fórumszállóban. Budai Pista, jó ismertem, fölhívtam. Szia, mondom, ezek a világsztárok ott lesznek nálad. Hány a szobában lesznek? Az a 225-ös. Mondom, akkor 226-ba. 5 percig bemehetek, a többit bízzátok rám. Hát, azt mondja, gyere. Bementem, hallom, csapódik a liftajtó, jönnek az beszélgetnek az áru, miután én ellettem zavarva. És jöttek a folyósra, operator itt volt, nyomjad, mondom, mikrofon. Kedves gyerekek, itt vagyunk, Carreras és Domingo bácsi közelek felénk, és Julika már nagyon szeretne énekelni nekik, hát remélem fogadják. Ezt megnéztem, és akkor kezdték, ja, és akkor kislány távva a szézelén, és akkor megvoltak, mint két nagypapa kezet csók, azt mondták, hogy mit csinálsz nyáron, mert ha beteg lesz a Diana Ross, akkor te jössz majd felünkkel. Meg tudtak volna ülni a menedzsment. Tehát ők akkor már nem szólhattak, akkor megy egy kamera, van egy gyerek, és a riport elkezdődött, és a szemtelenség csúcsa, másnap fölhívtak telefonon, hogy nem lehetne ezt a kis anyagot eltenni, mert szeretnék betenni az ő reklámanyagukba. Szóval így születtek. Csak azért...
De te nem féltél, hogy valaki megsértődik, hogy azért mégiscsak ezek nagyon nagy sztárok, komoly apparátussal.
Hát igen, én is azért rukkoltam mindig, de mondtam a Gyor folyan, hogy is mondjam, belső indulatításom volt, hogy gyerekkel, kamerával, ezt még nem láttam, hogy ellöki valaki. Tehát,
visszaéltél vele egy picit?
Lehet, hogy egy picit visszaéltem, ezt nem is tagadom, de Európa legjobb gyerekműsorról lett 2000-ben, tehát...
Igen, a BBC megválasztotta.
BBC megválasztotta, igen.
Mikor láttad, hogy ez nagyot szól?
Az első 5-6 adás után, mert tudnék, mindegy szőlőfürtöt fölépítettük, tehát gyakorlatilag minden kívánság, ami teljesült, az egy nagy adó volt. Tehát volt 3 nyelvű levelünk, 3 különböző nyelven, hogy tudom én, Dear John Travolta, van a magyar televíziónak egy kis műsor, amely teljesen kérni egy fiú, Lacika, hogy szeretne táncolni úgy, ahogy te táncoltál a Saturday Night Fever-be. Táncolnál vele, vagy nem? De ott volt a demókazetta, minden, megnézte, akkor látta, hogy már ott van mindenki, Maradona, mindenki, hát akkor miért ne vállaljam el?
Tehát az elsőket volt nehéz megszerezni,
elsőket azokat,
utána már hivatkozási pontként lehetett mondani, igen, hogy ki mindenki járt nálatok.
Azokat nehéz volt, és az gyakorlatilag nem is tudtam, hogy fog elsülni, de amikor már megvolt, akkor gyakorlatilag hozzájött a 3 levő nyelvű levélhez a demókazetta, és onnantól kezdve nyitott volt, mert mindenki szívesen. Mert ezek a sztárok nem azért nem vállalják, mert szemetek vagy valami, hanem mert nem tudták, hogy milyen műsor környezetben vannak. Tehát égni nem akartak mindenképpen, de amikor már látták, hogy ez micsoda, abban a percben mindenki barátságos volt.
Te nem fizettél soha a sztárokra?
Soha nem fizettem. Hát odáig nem fizettem, hogy 3 napot Nápoly Maradónánál, utána elvittek ide oda, és akkor jött a gyártásvezető, ment, hogy hát rendezik a szállodát, és azt mondta a szállóigazgató, Maradónán rendeztem már a számlát.
Meghívott benneteket?
Meghívott, és ezt mindenhol mesélem. Múltak egy riportert, akinek Maradona, hogy elment hozzá a riportot, ő fizette a szállását, mindenét. és elfizette. Tehát ott már én éreztem, hogy a Maradónával jó lesz, mert 4 percet adtak nekem a Maradónával, és 40 percig voltam vele. Ő érdeklődött, apukája nagy foci volt, mondta, Diego, ha jó fogadsz foci, nézd a magyarokat. Mondom, öreg már nagypapa, mi az, igen, öreg. De, tehát gyakorlatilag egy emberi kapcsolat alakult.
De te jól beszélsz bármilyen idegen nyelven?
Hát angolul utca konyha nyelven beszélek, de ezekben a szituációkban mindenhol, hogy voltak tolmácsok, minden, tehát akik nagyon...
De nem tette mindez körülményessé, hogy mindig volt egy tolmács?
De hát az körülményessé, csak ugye te is, mint szerkesztő, kivágjuk címszó alatt, aztán összetudjuk hozni, hogy ez egy nagyon perfekt beszélgetés lesz, amit meg tudunk tenni.
Jóvá kellett ezt hagyatni, ugye? Tehát azért ez nem úgy nézett ki abban az időben, ez a 80-as évek közepén indult, azért ez nem úgy nézett ki, hogy gondoltál egy merészet, aztán csináljuk. Volt egy osztály, amelyik ezt átvette, és cenzúrázták,
hát ahogy
tetszik.
A gyerekosztály vette át, és röhögtek. Tehát mindenen röhögtek. Igen, mész a Maradonához, jó van. Én meg ez a Giulio Greco-hoz megyek, mondták, és amikor látták, hogy tényleg van, és amikor már ugye 3-4 ilyen fantasztikus kívánság teljesült, akkor már polgárjogot nyert, akkor látták, hogy ez tuti, ez be fog jönni, és hát valóban is bejött.
Hogy fogadott téged akkor a televíziós szakma? Irigykedtek, megpróbáltak nem tudomást venni róla, megsüvegelték.
Hát ezt az egész országot az irigység tartja össze, így a tévé szakma is. Tehát gyakorlatilag mindenki, a mai napig élvezem az irigységet, mert senki nem akarta úgy ezt elismerni. Volt olyan osztályvezető, aki kivágta a kazettát, a VHS kazettát az ablakon, aki vitte be a gyártásvezető, hogy vidd ezt a szemetet, mert ugye ezt nem tudták, popzene, rockzene, nem hittek ebbe, hogy ez így működik.
De hát amikor már volt siker, az már legitimálta,
nem? Akkor már legitimálta, de fölül. Tehát ott a gyerekosztály, annak én fekete posztó voltam.
Kezdetben vagy majdnem végig csatákat kellett írni?
Kezdetben, mert azért mindenki látta, hogy ha valami eredményes, akkor azt azért szívesen ők is támogatták, de a elején nagyon-nagyon, hogy popzen. Már ugye akkor, amikor a TTT-ben diszkót csináltam, már az kicsit izé volt, hogy hát jó, azt mondom neked, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. 16 évig ment a 3 kívánság a magyar televízióba, és nem írattak vele alá szerződést nagyot, csak mindig adásról adásra.
De miért? Mi volt a
Nem cél? Tudom. Nem akarták, hogy ott legyek, nem akarták, hogy én tévémunkatárs legyek. Tehát külső maradtam mindig életembe, amely aztán később jó lett, mert amikor vége lett a műsornak, az összes jog nálam maradt, mert én nem a televízió
munkatársam. De te producere is voltál? Egyszer s mind?
Mit?
Producere is voltál?
Producere, hát mindenese voltam.
De te tudtad értékesíteni például a reklámidőt is? Később?
Azt a Pócsi Kica nevű hölgy, aki a reklámigazgató volt a magyar televízióban, az, de hát a gyerekműsorra nagyon kevés reklám jött a 80-as évekbe, tehát ennek nem volt nagy mítosza, mint amikor már beindultak a kereskedelmi adók.
Csak oda akarok kiukadni a furmányos módon, hogy meggazdagodni meg lehetett ez alatt a 16 év alatt
nem,
a 3
nem,
kívánságból? Nem fizetett ez annyira jó?
Nem. Ebből már csak a szponzorszerzés lehetett, mert ugye azért a szponzorok járulékot, az kifizette a magyar televíziós, tehát én vittem oda az Alba Réga szállodát, hogy ő is benne van a műsorban, és fizetett, akkor abból a járulékot, a jutalékot át lehetett venni.
Hallom, hogy volt elnök, amelyik megpróbálta kicsavarni a kezedből ezt a műsort.
Volt egy elnök, hát 3-4 elnök volt, mikor jött új elnök, mindig mondtam a stábomnak, repülünk, itt van egy új elnök, és hát tényleg, én már most nem szégyellem, és nem is ütöm le a szemem, Sárközi, Erika, akkor a Bányai, szóval jöttek, és egyszerűen olyan ellenségeskedni jöttek, hogy egyszer elájultam. Például Bányai azt mondta, hogy nagyon jó a műsor, zseniális szerkesztő vagy, talán a legjobb a televízióban. Mondom, csak ne te vezest. Hát mondom, ebben most már több mint 10 éve mondom, nem, mert akkor ki vezesse? Azt mondja, Huszti Péter és Piros Ildikó. így konkrétan. Jaj, mondom, az egy másik műsor, mondom, az biztos, hogy sikeres lesz, ezt amíg van, én vezetem. Láttam a bánya, ő volt akkor az egyes intendása.
Ez a rendszerváltás utáni évek.
Igen, igen, fölállta, kimentem, és a szemben lévő szobában volt a kettes intendás, de akkor már nem számított, mert egyformán nézték mind a kettőt, a vitrai. És bementem, mondom, Tomikám, van egy óriási kérésem, szeretném a nálad csinálni, mondom, a három kívánságot. Megtiszteltet, és tudod, a szemüvel engem mögül nézett. És utána onnan ment, ezt a kis váltást nem is vették észre a nézők, hogy kettesen.
De te azonnal tudtad, hogy mi a teendő, amikor Bányai ezt közölte veled?
Ez egy érzékem, tudtam, hát most mit csináljak? Vagy nem megy, vagy megpróbálom a vitrain, de régi televíziósok azok mindig pozitívan álltak hozzám, mert tudták.
De mi lett volna, ha vitrai azt mondja, hogy ne haragudj, Tibor, ezt most nem tudom átvenni.
Hát köszönöm szépen, Tamáskám, akkor majd kitalálunk, mondom, valami más, de hát amíg az embernek jár az agya, addig bízik benne.
Mindig kitaláltál volna valamit? Tehát mindig, te az a típus mindig. Voltál, hogy nem hagytad volna, hogy ez
vesz. Nem, mindig kitaláltam volna, mindig. És amikor már egyre erősebb lett ez a mögöttem, amikor már állami szinten már az amerikai elnököt hozom megint például, meg külföldi sztárok, akkor már nem is nagyon nyúltak volna hozzá.
De rájöttél-e, hogy mi volt ez az ellenségeskedés a tévé vezetése részéről folyamatosan?
Én csak az irigységet látom, tehát gyakorlatilag irigyek voltak. Én a három kategóriából a tülteni, támogatni, tiltani, azt el kell felejtenem, mert engem mind a három érintettel tiltottak, tűrtek, támogattak, mindent. Jött a negyedik T, mondom, én ebbe bízom a negyedik T-be, és az mi azt kérdezték, mondom, a taps. Amíg taps van, addig van műsor is, mert az mindenkinek kell a siker, akár alul van, akár középen, akár fölül.
Mekkora volt a nézettsége? Több milliós annak idején.
Több milliós nézettség. Hát volt olyan szombat délelőtt, hogy kinéztem az ablakon, és nem voltak emberek az utcán, tehát ennyire nézték a műsort, akkor ilyen nagy cukrozsákokba ártak a levelek, érted?
Hallom, hogy hetente 5000-et kaptatok.
Hát volt, amikor többet is kaptunk, de ugye abban is ugye benne van az, amit át kell szépen lépni és tovább menni, mert amikor látták, most megint jön a maradó, a Maradonával focizik, következő de mindenki akart focozni a Maradonával. Most akkor bejön még 20-30-40 ezer level, azt már nem tudom teljesíteni a Maradonával.
Mi volt a szelekciós szempont, hogy mely gyerek, mely kérését engedett képernyőre? Tehát ha van mondjuk 3000 kérés, hogy Maradonával szeretne focizni, miért pont Pistikét választott ki, hogy ő legyen a
azért,
szerencsés?
Azért, mert volt egy olyan 10-15 fős nyugdíjas csoport, akik bontották a leveleket, és tudták, hogy mit szeretek. Tehát ugyanazt még egyszer nem lehetett, látták, hogy miben van fantázia, és gyakorlatilag ezért, mert mindenki még azóta is támadnak, hogy ez manipulált volt, a gyerek azt kérte, hogy mondom, csak annyi manipuláció volt benne, mint amit most a Mácsairól meséltem, hogy ő akar Rómeó, Júlia, eddig rendben van, de ehhez egy ötlet kell, mert eddig na, az action ő akar lenni. És amikor meglátták, hát olyan volt, hogy ilyen a rendőrség például, neki szegény Bodrácska nemrég halt meg, az olyan rendes
volt. Rendőrfőkapitány volt.
Igen, rendőrkapitány volt. Az olyan, hát hívtam telefonon, mondta, Szerbusz Tiborka, három kívánság, mondom, nagyon szeretnék a Kejsár Csabával bejönni a Sziszi Kecsel, mondom, Ferihegyről, és azt mondta a Kesjár, hogy 5 percen belül be tud jönni.
Kesjár Csaba akkor menő autóversenyző volt.
A szegény, igen, ő se él, tehát ő hát mondja, na jóval adok 20 rendőrt 20 percig, lezárjuk akkor a... És akkor mondta, hogy hol ő mondta, hogy hozzájuk le az utat, és gyakorlatilag és lezárták, és a Kesár így jött haza, szegény Sziszi Kecs, egy gyönyörű pali mellé ült be, fölvett a bukósisakot, mindent tette, amire megérkezett az Interbe, olyan fehér volt, mint a tető terasz, meg a plafon. Szóval... behozta 5 percen belül a Kesjár Csaba. Szóval ezek voltak az ötletek, amelyek alapjával véve még az Irigynek is tetszett, mert hát azért ezek olyanok voltak, mindig valamit rá kellett tenni.
Ezeket te találtad ki?
Igen.
Nem volt gag csapatod?
Nincs gag csapat. Ezt most kérdezték valahol, mikor tőlem, hogy hányan csináltuk, hogy mondtam, most olyan nagy képűnek fog hadni, egyedül én csináltam. Tényleg aztán volt egy rendezőm, meg egy gyártásvezetőm, a Német Miki, meg a Vadkerti Tibi, amikor már össze meg volt szervezve, akkor ők segítettek ebbe.
Azért annyiban mindig tutira mentél, hogy tudomásom szerint rendszerint volt pót gyerek a forgatáson.
Az a későbbi időkben lett pót gyerek, mert képzel el, ennyi munkát belefektetsz egy kívánság megszervezésébe, és nem jön el a gyerek. Őt nem kényszerített vele, nem volt szerződésem, semmi, még alapszerződése, hogy eljön erre a műsorra.
De mire hivatkozva nem jön el?
Hát nem jön a felvételre. Megbeszélem a világsztárral, ott áll a világsztár.
Jártál így?
Ha nem is egészen világsztárral, mert ugye azért a szűkebb körzetbe tudtuk megszervezni. A kínai nagykövettel például. A kisrác állati kínai őrült volt, a porcelánokat, mindent ismert, a kínai konyhát, és ő szeretne együtt ebédelni a kínai nagykövettel. Akkor még nem voltunk a nagy barátságban a kínaiakkal, én bementem a kínai nagykövetség, mosolyogtak, mondom, ez még nem jelent semmit, hogy mosolyog egy kínai, és azt mondtam, jó, akkor rendben van. A kisgyerek Szolnokról érkezett, megjátszottuk azt, hogy a követség három autója kim volt, a pályaudvaron ott állt a kínai nagykövet, mellette a munkatársaik, megjött, mert azt akartam eljátszani, megjön a vonat, és a srác leszáll, és a kínai nagykövet fogadja be a kocsiba, és mennek a nagykövetségre. Hát ott állunk, vonat be, gyerek sehol. Hát mosolyogtak ők, de állat kínos volt. Hát mondom, nem tudtam mit csinálni, mondtam, hogy I'm sorry. Ekkor azt mondták, oké, kimentek, beszálltak az autóikba, abban a percben a vágányok között jött a gyerek, hátul szállt le. Vidéki kisfiú volt, hátul szállt le, és amire odaért, elindultak. Na, gyorsan megfordítani a konvojt, visszajönni a keletihez, mert mondom, és akkor ott állt a Máté Szalkai személy, mondom, erről fogsz leszállni, fiam, most a főmész szépen. Szóval néha begerjedtem én is, hát ez egy ekkora szervezés után, és ezből még politikai zűr is lehetett volna, bizonyan, mert akkor a kínai nagykövettel, de megtörtént, ezek meg aranyosan most mosolyogva visszajöttek, és egy remek blokk lett belőle, az együtt evés volt, és a kisrác tényleg mindent tudott Kínáról.
És ezt követően mindig volt egy tartalék kicsi.
Igen, amikor ilyen veszélyes volt az én, most mit tudom én, nem akarok senkit megsérteni, de mit tudom, egy magyar énekes volt, az nem tettem be egy tartalékot, hogy ott majd azt megszervezem címszó alatt, de ha valamilyen frekventált ember volt, akkor mindig próbáltam.
De neki mi volt a szerepe? Ő ott csendben ült hátul, és a dolgok csendben, nagy valószínűsége szerint soha nem került képernyőre.
Én az a legjobb a gyerekkel is, meg, mert ugye ott a szülő, én elmondtam az igazat. Elmondtam, hogy ez történhet, mondom, és akkor Lacikának besegíteni, tehát gyakorlatilag.
Sok ilyen volt, hogy ott kellett ülnie szegénynek tétlenül.
Nem, csak amikor vidékről kell érkezni.
De az a gyerek nem volt csalódott, hogy ő ott ül, de tulajdonképpen epizódista.
Utána én rögtön mondtam neki, hogy most te jössz, gondolj ki valami jó ötletet, én teljesítem neked.
Értem.
És akkor mindig. De 90%-ban klippet kértek, meg minden, amik a tartalékgyerek, tehát nem volt valami óriási fantáziája. De ez nekem nagyon muszáj volt, mert képzeld el, hogy tényleg, most akkor ezen példát ma hátamon föláll az őr, az Amerika elnöknél nem jön el a gyerek. Hát akkor ugye, miután már a CIA-tól kezdve mindenki leellenőrizte az egész családját, mindenit, és nem.
Tehát, volt olyan, ami füstbe ment?
Melyik?
Volt olyan kívánság?
Gyakorlatilag ez volt egy ilyen rizikos, de nem volt.
A Stevie Wonderes, nem?
A Stevie, jaj, látod, hát igen, 22 év. A Stevie Wonder az is egy ilyen nagy szervezéses volt, de az azért volt furcsa nekem, mert egy civil gyerek, de hát egy zongorista kisfiú, aki világtalan vak volt, a Stevie Wonderrel együtt zongorázni, az olyan kicsi valószínűsége volt, hogy az bedöglik, hogy egyszerűen nem. És hát berendeztük ott az öltözőt a stadionba, két fehér zongoránál kiültek volna ketten a Stevie Wonder meg kis zác, és együtt játszottak, már megbeszélték. Csak ugye a Stevie Wonder azt mondta, hogy szívesen teljesíti, meg nagyon megható számára, de csak a koncert után, tehát a koncert előtt nem. És azért kellett ott állnunk, ülnünk, és akkor nem tudtam, hogy a vak embereknek is olyan életritmusuk van, hogy azt be kell tartani. Elaludt a kisfiú, és nem tudtam fölébreszteni. És hát képzeld el, ott állt Stevie Wonder, ott állt a vak kisfiú, ott látta. Én meg nem láttam a pipától, szóval mindenki vak volt, és mondtuk, hogy ez Steve Wonder, azt mondta, hát nagyon sajnálja, ad egy lemezt neki, meg, de hát ezt tudod, mi volt ez, amikor fehér zongolánál Stevie Wonder és egy vak kisfiú együtt zenélnek, azért ez egy óriási truváj lett volna. Azóta világhírű lett ez a kisfiú, Érdi Tominak hívják, zongora művész lett.
Ez ő lett volna.
Ez
akkor.
Ő lett volna, így van, ő lett volna. Neki mekkora lelki lökést adott volna egy ilyen jelenet fölöljöve. Hát ezeken tudtam bőgni.
Bőgni effektíve?
Én bőgös vagyok, én minden, ami ilyen meghatós, attól megbőgöm.
De itt most gondolom a tehetetlenség meg a kudarc.
De az a tehetetlen kudarc, így van.
Détárinál is sírtál, mikor elmaradt?
Nem, a Détár nem az annyira ott volt, meg már ugye a hetedik kisagyam tudta, hogy ezt megoldjuk, kimentünk a görög rétre.
Ugye nem vette föl az operatőr?
Nem, tehát hogy kimentünk minden, köszöntötték a mikrofonnal, 20 000 görög tapsolt, és mindenki, és most...
És kezdőrúgást végzett volna el egy kisfiú.
És odament, és rúgott egy nagyot, örjöngenek, mindenki föltette a kezét, minden, és akkor jött az operátor, hogy nem vette fel. De addig minden megvolt, tehát gyakorlatilag a milliója, az egész megvolt, és másnap ugye a görög réten ugye meg kellett csinálni egy rugást, amelybe a kisrác lába, stb. Még egy vágás a fejéne, hogy örül egy repülő labda, és azt bele operálni ebbe az egész kis jelenetbe, amivel operáció, akkor azért volt gyakorlatunk, akkor ez sikerült.
De egy görög réten vettétek fel?
Egy görög réten, hát ott voltunk Görögországban, hát mit csináljak? Nem mehetem most az a magyar rétre, hanem mindjárt azt mondtam, ott a görög réten fölvesszük, hogy valami, és mert akkor még tudod, lehetett volna vágni közeliket, Détáról, kapuról, mindenről, igen, és akkor ez is meg lett mentve tulajdonképpen.
Hát azért nem mentél a szomszédba egy kis furfangér. Volt-e olyan Hoffin kívül, aki nem vállalta? Hoffiról hír lett, hogy ő kategorikusan nemet mondott, és
igen,
nem akart.
Hát mindenkivel szembe kategorikusan nemet mondott. Ő egy zseni, sértett ember volt. Ő mindenkire valamiért haragudott, és én nem értem, mert én még személyesen jóba voltam vele. Hát volt ilyen, a Friderikus például.
Ő se vállalta. Mire hivatkozva?
Ő azt mondta, hogy nem kíván abba a műsorba, amit én vezetek. Ez megint visszavezethető. Ugye én szerkesztő voltam a rádióban, zenei szerkesztő, és akkor Nyíregyházáról minden héten kucsorgott fel egy kis anyaggal, amit szeretett volna betenni. És akkor mondták, itt a Friderikus valami zenét adjál neki, vagy valami. És akkor jött a Friderikus, és akkor nem azt mondom, hogy én voltam a főnök, csak én mondtam a rádiós, hogy ezt csináld, és akkor alá teszünk egy Beethoven-t, vagy egy Rockefeller, és akkor stb. És akkor, hogy hirtelen ugye ő kiugrott, És úgy éreztem ő neki, ez terhes volt, hogy én, aki ott őt irányította, meg minden, akkor az most annál most ő tegyen szívességet. Megvoltunk nélküle, megmondom őszintén, csak bánt. És aztán egy harmadik, ami teljesen véletlen, és nem is tudom mai napig, Halmon Péter. Lehet, hogy rosszkor telefonáltam neki reggel, vagy valami, azt mondta, hogy nem kíván egy gyerek műsorba föllépni, minden. Aztán utána találkoztunk, és akkor láttam, hogy ő nehezte saját magára, hogy ezt nem vállalta akkor el. De akkor még ugye nem tudtam mindenki, hogy ez a műsor micsoda, és ezért lehetett. Ezt a hármat tudom elmondani, ez a három volt, aki...
Olyan volt, aki bejelentkezett?
Hát azok sokan voltak, mert mindenki akart a három kívánságba.
Hogy szerelted le, ha leszerelted?
Nem szereltem le, hanem azt mondtam neki, bármikor jöhet a kívánság, tehát bármikor kell lesz. Amint valami a te műfajodhoz közeli kívánság, rögtön foglak hívni. Tehát gyakorlatilag például Sinkovics Imre az egy remek színész volt, minden. És kimentem Törökországba, a kisfiút úgy hívták, hogy Török Bálint, és szeretett volna bemenni a hét toronyba, a egri csillagokba, a hét toronyba. És hát isteni jelenet volt, egy majd török fiú vezetett minket kezébe az egri csillagok, és mondta, hogy mi mindig szerettük egymást magyarokkal, mondta. Na, szóval fölment a kis Török Bálint, és a hét toronyba ott teljesült a kívánsága, és én már a kocsiban meg a reptelen tudtam, hogy ez alá csak a Sinkovics Imre mondhatja, az ő hangja kell.
Mint Dobó István az egri
csillagokhoz. Igen, az egri csillagokhoz. És akkor, amikor az aranyszarvőből belement a nap, a kis Török Bálint elindult hosszú útjára a hét toronyban. De fantasztikus volt, nekem is a szőr felállt a hátamon. Tehát mindig erre is kellett vigyázni, hogy ki az, aki alá mondja. Kaláka néni Tolnai Klári volt, érted? És pont előtte olvastam, hogy egy, ez nem kell benn hagyni, mert olvastam, hogy Márai van, ők nagyon jó.
Szoros viszont ápoltak.
És jött, és mondta, Tiborkám, és átölelt, és abban percben az jutott eszembe, ezzel a karral ölelte Márait is.
Mert mindkettőnk nagy kedvence Márai
Sándor. Igen, mindkettőnknek nagy kedve Márai Sándor.
Kevésen múlt, hogy Kádár leüljön egy kis gyerekkel sakkozni, ugye?
Hát mondhatnám néhány másodperc, de nem, ez szóval meghalt, amikor már
haláleset
történt, már én előtte sikerült beszélnem, és hogy sakkozzanak együtt.
Személyesen vele egyeztetted le?
Ő vele már ismerettségem volt, mert én parodizáltam őt. Ez volt az én egyik pop-rock műfajom egyik veszélye, hogy egy Omegán kiálltam, és azt mondtam, kérdős évtors, kérdős barátaim, nem baj, hogy a fiataloknak hosszú a hajuk, csak mossák. És akkor óriási siker volt, rögtön jöttek a gyermekvédelmi osztály, hogy a csán, csing, bong, én ma haza se értem, ma ott ültek anyukáméknál, hogy azért vissza kell a gyereket fogni, mert én, és akkor ez addig tartott még egy ilyen ünnepségen, ahol sima konferenci szerepet töltöttem, fölépett Aracki, Szécsi, szóval egy ilyen mesztrád műsor, és hát csináltam a paródiamot, hogy évtársak, így is mondtam, és így. Bejön az orrügyelő, elájulva. Jaj, mondom, mi van Évika? Szóval itt van Kádár elvtárs. Mondom, vihetem a működési engedélyemet, pattant az ajtó, jöttek be elől a Kádár mögötte a Marika néni. Jó napot kívánok, én nem ismertem magamról, de a feleség, pedig így beszélsz, mondta Kádárnak, és ott egy ilyen aranyos beszélgetés, de másnap rögtön telefon, Ori, menjek be, mondom, vigyem a működési engedélyemet, vagy nem, a keszlelvtárs akar beszélni. Bementem, azon a cinikus volt, de nagyon jó ember volt, azt mondta, mit csinált? Mit csinál tegnap? Mondom, semmit, paródi. Kádár titkárságáról azt mondták, hogy nagyon ügyes ember, és szívesen látják máskor konferálni. és onnantól kezdve, mintha elvágták volna. Tehát akár, mert az egy rockkoncerten Kádárt utánozni, az nem volt egy mindennapos dolog. És
de megkedvelt téged Kádár?
Nem kerültünk olyan viszonyba, hogy megkedvelt volna, hanem gyakorlatilag szimpatizált velem. Tehát amikor fölhívtam a sajtóosztályát, hogy egy sakkozásra egy gyerek, rögtön azt mondták, természetesen bármikor megszervezzük meg minden.
Ha nem szól közbe a halála, akkor szerinted létrejött volna?
Létrejött volna, és az nagyon aranyos lett volna, mert én szakmaira fújtam volna az egészet, hogy tessék mondani, Kádár bácsi, ha ez a futó előáll itt a paraszt előtt, akkor én elindulhatok a lóval? Fiamad, nem indulhatsz el, mert a ló, érted? Szóval én ezt láttam lelki szemeimmel, érted? Tehát gyakorlatilag ezen a szinten csak nagypapa és unoka lehettek volna.
Te tulajdonképpen egy nagyon jó piáros vagy egyszer s mint.
Hát az is lettem volna, igen. Biztos, hogy...
Ezeket a helyzeti szituációkat te nagyon jól tudod bájossá, eladhatóvá, szórakoztatóvá tenni. Tehát belevittél valami szellemességet, és rögtön dramatizáltad az egyébként, lehet, hogy annyira nem is eredeti szituációt sokszor.
Igen, igen, ez biztos, hogy ez egy adottságom volt mindig, hogy meg tudtam szervezni a különböző helyzeket, ki mit tudott, és amikor megnyertük Benedek Miklós, Vallai Péter és én, ugye hárman ebből most már csak én vagyok, együtt nyelv, akkor érettségiztünk együtt, és mindenfajta szituációt megpróbáltam kivédeni, mert a Miki ugye nagyon rossz volt matematikában, a Radnóti gimnáziumban nem akarták elengedni, akkor elmentem udvarolni az igazgatónőnek, meg vittem a csokoládét, mert mondta, hogy egy csokit eszik meg, nem emlékszem, azt hiszem a Boci töltöttet, és szóval ez is ilyen apró piáros tevékenység volt, hogy elengedjék akkor a Kimi Tudra Mikit. Tehát ezek nagyon emlékezetes pillanatok.
Hogy ért véget a három kívánság?
Hát beindultak a kereskedelmi tévék. Abba a percben ugye műsor özöl jött ide, fölszippantották a képernyőképes embereket, csak régiek ne legyenek, és akkor gyakorlatilag átvették a Kölyök klubot, vagy a Kölyök időt az RTL, és akkor még egy ide nem kell, stb. Stb.
De ők közölték, tehát a Magyar Televízió vezetése mondta, hogy ezt ne folytasd?
Miután elmondtam, hogy nekem egy papír nem volt aláírva, nem kellett ettől nagyon megválni. A jövő héten már nincsen, mert más van helyette.
Hogy fogadtad?
Hát ilyet az ember nem szívesen fogad, de tudomásul vettem, és föl voltam készülve rá, mert gyakorlatilag ha próbáltam bemenni, de a kereskedelmi adók elutasítottak teljes mértékben, hiáltam mosolyogva, Árpa Attila, ő volt akkor a RTL.
Próbáltál lobbizni, hogy bejuss az RTL-hez?
De igen, mondtam, hogy itt a műsor, vittem róla egy könyvet, olvassák el, aki nem látta, mi volt, ezt át tudom egy kicsit tenni kereskedelmire magámba, mondtam, hogy csak arra tudnám áttenni.
És Árpa nem mutatott nagy fogadókészség?
Nem volt.
TV2 se?
TV2 senki nem volt. Ez van egy pillanat, amikor akármit csinálsz, hiába. És azért sok volt ez az 20 év, kicsit kifáradt minden, és azért nem is akarom újabba elindítani, mert ugye ezt nem lehet überelni a Maradonát, most akkor el tudom intézni, de el tudnám intézni, hogy a Messi és a Ronaldót kérik, és akkor oda egy ötlet kellene, hogy csak annyi, hogy a Messivel szeretnék palacsintát vinni a Ronaldónak, de úgy a repülőn, hogy ne hűljön ki. Erre én csináltattam volna egy olyan palacsintatartót, amivel Messivel főszállunk, és a Ronaldo fogadott volna minket, és átadjuk a palacsintát, mivel mind a ketten az UNICEF vezetőségi tagjai.
Ja, hogy nem Dévényi Tibi bácsiként keresni meg, UNICEF, hanem egy ernyős szervezet, ami már érdekelté teszi.
Ami már érdekelté tette volna.
Azért annyit szerintem, én nem értek hozzá, de szerintem ma már olyan szerződések, olyan reklámszerződések, olyan kereskedelmi jogok, olyan iszonyatos apparátus működik egy-egy sztár mögött, csak az elmúlt 20 évet figyelembe véve, hogy ennek kivitelezése ma már szinte lehetetlen.
Szinte lehetetlen, így van.
Egyet mondj el nekem, kérlek. szoktál időnként nosztalgiázni? Tehát, hogy eszedbe jut egy-egy szép emlék a három kívánságból, de van egy olyan típusú ember is, ismerek ilyet, és szerintem azzal sincs semmi baj, aki úgy gondolja, hogy szép volt, jó volt, köszönöm. Ennyi.
Én nem ide tartozom, igen. Én nem erről a feleségem tudna bővebben, mert valamikor éjjel eszembe jut egy kívánság, és megkeresem a telefonomon, és lejátszom, és...
Megnézed? Újra nézed?
Megnézem.
Meg is hatott néha?
Na igen, igen. Te például most ugye, amikor ennyi hír jött a Unodi Henrietterről, aki most súlyos, beteg, meg minden, eszembe jut, hogy a úttörő stadionban a gyerekekkel együtt, hogy tornászott, és fölhívtam, és minden is megnéztem most, és most megkönnyeztem, ahogy láttam a kislányt, ahogy ott tornászott a gyerekekkel. Szóval vannak pillanatok, amikor az emberek könnybe lábad a szeme. Én sajnos ilyen bőgös vagyok, most egy nagy dicsőségért egy pár hónapja, hogy a televíziós újságírók átadták az első influencereknek a díjat, és engem is fölhívtak, és a megjelenő könyvbe Szinetár és Vitrai Tamás között van a fényképem, a főiskolai tanárom, a tévés tanárom, egy tanítványnak ennél nagyobb életöröm nem kell, hogy ezekkel egy könyvbe, egy szinten, mint a televízió legendái. Ennyit tudok mondani, és aztán utána olyan, ó, Buda, csináljátok utána, baszket, komolyan, tessék, menj. Ezért nem tudták elvenni ezt a műsort. De ez nem azóta, hogy te egy műsorvezető vagy. Hát itt 50 millió dolgot kellett összehozni, hogy ez létrejöjjön, mert ezt hivatalosan nem lehetett volna elintézni. Hát ezért emlékszem így a Károm kívánságra.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is.
Dévényi Tibor után László Ferenc kritikus, kultúrtörténész segít megérteni a Három kívánság 16 éven át tartó sikertörténetét. Mindenek előtt szerintem egy kicsit érzékeltessük, hogy milyen televíziós klímába, szociológiai légkörbe érkezett a Három kívánság.
Azt hiszem indokolt innen indulni, mert hogy sokkal jobban megérthetjük a műsor újszerűségét és Dévényi Tibor kezdeményezésének az újszerűségét, hogyha eszünkbe jut például, hogy hogyan is nézett ki egy kívánságműsor a 80-as években. Ugye nagyon sokan bírálták a kezdet-kezdetén a Három kívánságot azzal, hogy itt a kívánságok olyan furcsán nagyra látóak, olyan sok lehetőséget kínálnak a műsor alkotói számára, például, hogy utazzanak. De hát, hogyha mellé tesszük, hogy ebben az időszakban egy kívánságműsor mondjuk egy felvonulók kérték, úgy nézett ki, hogy a felvonulók Bartók harmadik vonós négyesét kérik, akkor érezhetjük, hogy az őszinteség az korán sem uralkodott ebben a zsánerben, és ehhez képest egyébként nagyon is újat hozott az, hogy ezek a gyermekek nagyrészt valóban maguk kívántak dolgokat, és néhány olyan dolgot is kívántak, aminek a megalkotásához, aminek a teljesítéséhez, beteljesítéséhez érdemes volt megmozgatni úgy magyar, mint nemzetközi szereplőket.
De mekkora megdöbbenés, vagy meglepetés keltett akkor mindez?
Hát, hogyha elolvassuk a korabeli kritikákat, ahol azt említik, hogy itt a rágógumi kultúrának az ünnepeltetése zajlik ebben a műsorban, és volt kritikus, akit ez a Rákosi korszaknak az egyen tapsolására emlékeztetett, akkor ebből fölsejlik számunkra, hogy volt egy komoly ellenérzés ezzel kapcsolatban. De azt is jelezni kell, hogy helyből hatalmas közönség sikert aratott a műsor, és ennek leginkább az lehetett az oka, hogy ezek a kívánságok egyrészt összefésülhetőek voltak a kornak a populáris kultúrájával, hiszen egy csomó olyan szereplő föltűnhetett a kívánságok kapcsán, akit valóban szerettek volna látni a tévénézők. Gondoljunk itt akár az Ergóra, akár Sissi Kecsre. Ugye ezek olyan nevek, amelyek nyilvánvalóan megnyitnak egyfajta nemzedéki alagutat számunkra, hogy visszatérhessünk a 80-as évek közepére. De egyúttal az is kiderülhetett, hogy például a gyermekeknek vannak egészen reális vágyaik, akár elképzeléseik a saját jövőjükkel kapcsolatban, és e téren például a Három kívánságnak egy-egy kívánság teljesítése akár meg is valósíthatott valamit, mondjuk úgy, hogy találkozhattak egy nagy balettáncossal, miközben ők maguk balettáncosnak készültek, vagy akár úgy, hogy mondjuk egy sérült vagy fogyatékos gyermek is lehetőséget kapott arra, hogy az általa csodált szereplőkkel megismerkedhessen.
Azt mondod, a közönség az nagyon jól fogadta. Ez miben nyert teret?
Hát például abban, hogy milyen hatalmas tömegeket mozgatott meg a kívánságoknak a mennyisége. Ugye ebben a korban még bevett szokás volt az, hogy a televízióban ugye nagy zsákokban érkeznek a levelek, és ilyen nagy zsákok érkeztek a három kívánság számára is. Másrészt pedig abból is következtethetünk például a műsor sikerére, hogy milyen gyorsan megindult a brandéválás vonalán. Ugye ez egészen odáig terjedt, hogy a 90-es évek peremén még egy pillanatra az is fölmerült, hogy lesz egy három kívánság sajtótermék is, melyből azt hiszem, hogy végül nem lett semmi, de jól jelzi a dolog, hogy mennyire gyorsan terjedt, és hogy voltak éppen a műsornak az egyik vonzereje, vagy az egyik korjellemző mozzanata az éppenséggel az, hogy a kornak a fiatalsága, a kornak az ifjúsága picit találkozott már azzal a változással, ami készülőben van. Hiszen a három kívánságnak a műalkotói gárdája körül, a kívánságok teljesítése körül föltűntek az első magyar vállalkozók. És föltűntek azok a részben magyar származású, részben Magyarországgal üzletelő nemzetközi szereplők, akik nélkül tulajdonképpen nagyon nehéz lenne volna megérteni 89-90 táján, hogy hogyan is fog alakulni az a rendszerváltás, ami nem csak politikai rendszerváltás, hanem gazdasági, a kapitalizálódásnak a folyamata is be fog gyorsulni. A három kívánság olyan mértékben kapcsolódott össze Dévényi Tibor személyével, amire korábban egyébként Dévényi Tibornak nem volt alkalma. Tehát mondjuk a tizentúliak társaságát senki nem kapcsolta össze olyan szigorúan vett értelemben Dévényi Tiborral, ahogy a lemezlovasi szakmában is milyen forogtak más nevek is.
De ez minek volt köszönhető? Annyira testre szabott volt, és annyira önazonos volt a három kívánság, annyira kompatibilis volt Dévényi Tiborral, vagy egész egyszerűen ez volt akkora siker, hogy megjegyezhetővé vált mindenki számára Dévényi Tibor?
Azt hiszem, hogy mindegyik vonatkozásra el lehet mondani az igen. Egyrészt a hatalmas siker, annak van egy ragasztó ereje, az összekapcsolta a műsorral Dévényi Tibor személyét, és az emlékezetben is ez nagyon messzehatóan működik. De legalább ennyire fontos az, hogy Dévényi Tibor személyiségében, úgy mint képernyő személyiségében, egyrészt működött az a mozzanat, hogy nagyon jól hangot talált a gyermekközönséggel. Ez egy nem alulbecsülhető, ez egy nem túlbecsülhető jelentőségű mozzanat. Másrészt pedig, hogy Dévényi Tibor működésében, és azt hiszem ebben van némi szerepe annak, hogy ő maga, hogy a ki mit tudom, parodistaként indult, viszonylag hamar fölismerte azt a mozzanatot, hogyha önmagát egy picit parodizálja, vagyis egy picit túlrajzolja a saját működését, akkor az még nyilvánvalóbban emlékezetessé teszi a képernyős jelenlétét.
Ez szerinted szándékolt volt?
Én azt hiszem, hogy egy ponton túl megjelent Dévényi Tibor működésében az, hogy már tudta azt, hogy milyen a, mondjuk így, milyen a parodizálható Dévényi Tibor.
Mondjál erre példát, kérlek.
Hát például a pontos labda körüli mozzanatok, azok nagyon hamar fölvették azt a mondjuk így szignálszerűséget, amivel Dévényi Tibor mint egy adásról adásra föl akarta mutatni a saját Dévényi Tiborságát. És azt hiszem, hogy ezt nagyon jól tett, tehát akár ebben a műsornak, már úgy értem a te műsorodnak a történetéből is mondhatunk olyan példákat, ahol valakinek a mondjuk így a médiában való időtlenné válását, a saját parodizálhatósága az nagyban szolgálta. A 80-as évek közepén, ugye 85-ben ilyen gyereknapi indulással kezdődött, és később is kapcsolódott, legalábbis a legelső adások kapcsolódtak ilyen ünnepi pillanatokhoz, és akkor ez hatalmas tévés esemény volt. Amint hogy az is hozzátehető, ugye nagyon korán megjelent például ugye a dolog kislemezen, ugye egy olyan kislemezen, aminek az egyik oldalán ugye ez a bizonyos három kívánság helyillik eszményi szám szerepelt, a másik oldalon maga Dévényi Tibor énekelte a lemezlovas dalát.
Én a lemezlovas.
Így van, és az is elmondható, hogy ezek az események túl azon, hogy mekkora postaforgalmat mozgattak meg, témává is váltak, hiszen bizonyos kívánságok, hát ennek a legeklatánsabb példája nyilvánvalóan a már említett Maradona eset, azok bekerültek az emlékezetbe, ahogy egyébként szerintem valamelyest emlékezhetünk akár arra is, hogy volt egy olyan kívánság, ami nem gyermekkívánság volt, hanem Kesjár Csaba ugye azt kérte, hogy fuvarozhassa Sziszi Kecset, és ez megtörtént, és hogy a korabeli tévénéző számára a Sziszi Kecssel való találkozás épp úgy esemény volt, mint Kesjár Csabával ezzel a tragikus sorsú, nagyon fiatal elhunyt és nagy tehetségű autóversenyzővel.
Ha siker mikéntjét és kódjait vesszük alapul. Az, hogy volt ennek a dalnak egy főcímzenéje, a már említett Eszményi Heilig dal, a három kívánság, ami a főcímdal is volt, mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy egy ilyen mindenki számára emlékezetes műsorrá vált.
Hát ugye a műsor tapadásához nyilvánvalóan a dallam tapadás is hozzájárult, ugye ez egy nagyon jól kitalált szám volt, nagyon szerencsésen kitalált szám volt, alkalmas volt arra, hogy a három kívánság számára egy új értelmet adjon, mert hogy ugye ma már, hogyha azt halljuk, hogy három kívánság, akkor valójában nem is a népmesék három kívánságára, hanem Dévényi Tibor műsorára gondolunk, és azért ez sok mindent elmond a műsor sikeréről. Úgy jelentek meg a késő 80-as éveknek és a kora 90-es éveknek a szereplői egészen különböző irányokból, hogy az bizonyos szempontból egy korlenyomattá teszi a három kívánságot, hiszen bármilyen furcsa is ezt végig gondolni, a rendszerváltás többé-kevésbé ott készülődött.
Tehát a kívánságokon keresztül, vagy nyomán egy picit fel tudjuk idézni, rekonstruálni tudjuk az akkori társadalmi hangulatot, berendezkedést, klímát?
A hangulatot talán nem is feltétlenül, mert mégsem egy hangulatjelentésként készült el ez a műsor, de azt a gárdát, akikkel azok az évek zajlottak, az nagyon jól rekonstruálható. Hát ha belegondolunk abba, hogy hány fontos tévés tűnt fel ebben a műsorban, mondjuk kezdve Jussz Lászlóval, és mondjuk bevégezve más tévésekkel, akkor ez nagyon imponáló listává alakulhatna, és épp így tulajdonképpen a későbbi, bizonyos szempontból a későbbi első parlamentnek sok képviselője is, már azok, akik a nyilvánosságból léptek be, megjelentek a három kívánság közegében, és volt is egy olyasfajta értelmezése a 90-es években magának Dévényi Tibornak, hogy tulajdonképpen egyfajta az úttörő mozgalomnak egy ellen mozgalmát alapította meg, tehát egyfajta ellenmozgalom volt ez az úttörőköz képest, ami persze egy felülértelmezése a három kívánságnak, de jól jelzi, hogy míg a úttörő mozgalom, ha egész őszinték akarunk lenni, senkit nem érdekelt a késő 80-as években, a három kívánság igen.
Mikor volt ennek a műsornak a csúcskorszaka? Ez alatt a 16 év alatt, azt hiszem.
Hát én azt hiszem, hogy az igazi, legfontosabb és legemlékezetesebb három kívánság produkciók azok a 80-as évek legvégéhez, és mondjuk talán a 90-es évek legelejéhez kapcsolódtak, és ez az is hozzátartozik, hogy a későbbi években az, ami már az kezdetektől fogva megjelent, vagyis a bújtatott reklám. A szponzoroknak egyfajta, olyasfajta előtérbe lépése, ami már-már a kívánság teljesítésnél is fontosabbnak mutatja az ő jelenlétüket, az egy idővel túlhangsúlyossá vált, de a késő 80-as években valóban volt még egy olyasfajta mozgástere ennek a műsornak, és olyasfajta eléréseket tudott megvalósítani, amik egészen valószínűtlennek tűntek a kor közegében. Hát ennek viszont a leghíresebb példája nyilvánvalóan a Bush elnökkel való találkozás, ugye a Margit-szigeti kocogás közben, ami hát egy hihetetlen nagy dobás volt, azzal együtt is, hogy tudjuk ott a fordításba csúszott némi csúsztatás.
Ezt mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tudja.
Ugye Bush elnök ugye mit kíván a magyar fiatalok számára, ugye ott elhangzott a szabadság szó, amit a fordításban nagyon óvatosan így elmozgattak, már nem emlékszem, hogy milyen kifejezéssel, de minden esetre úgy, hogy annak a politikai éle, mert ugye annak 89-ben nagyon erősen politikai éle volt, az valamelyest csökkenjen. Ez jól jelzi egyébként a korlenyomat, ebből a szempontból is említhető, hogy 89 nyarattáján milyen érzékeny határa volt, hogy milyen mozgó határa volt a publikálhatóságnak, a nyilvános megjelenésnek.
Az, hogy véget ért a három kívánság, nem jelentette azt, sőt, hogy Dévényi Tibi bácsinak a népszerűsége, divatja az véget ért volna, sőt, ezt te mivel magyarázod?
Hát ugye van az a csodálatos, bár sokak által elátkozott mozzanat, hogy retro. Ugye a retro az a legtöbbször nem a mindenki által istenített produkciókat emeli föl, hanem azokat, amelyekben benne van egyrészt a szerethetőség, másrészt a megmosolyoghatóságnak a mozzanata is, és ebben például ugye Dévényi Tibor a Tibi bácsi jelenségben, a pontos labdában nagyon is benne van egyrészt a saját gyermekkorunk, másrészt pedig benne van az is, hogy valami olyasmi, amire ma már természetesen csak mosolyogva gondolunk.
Ez volt tehát a nagy mű Dévényi Tiborral és László Ferenccel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.